Március végén vehetik meg adatainkat a pártok, az ombudsman szerint aggályos a jogszabály. Másodállást vállalnak a tűzoltók az alacsony fizetés miatt, és perelnek a túlmunka kifizetéséért. Figyelmeztető lövések és könygáz Haitin, az éhezők megrohamozták a segélyszállítmányt. Fagyriadó Romániában narancssárga jelzést adtak ki, Csíkban mínusz 29 fokot mértek. A Duna Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Március 22-e után kaphatják meg a névjegyzékben szereplő szavazópolgárok adatait az országgyűlési választásokon induló pártok és jelöltek. A 8 millió választó név és lakcím adataiért fizetni kell.
A törvény erre azért ad lehetőséget, hogy a kampányban közvetlenül is megszólíthassák az embereket. Az e-mailben küldött névért, címért 3 forint 30 fillért kell fizetni, a papírra nyomtatottért 5,40-et, de lehet kérni öntapadós matricát is, az 6 forint 40 fillérbe kerül. Személyi adataink kiadását marketing célra megtilthatjuk, de ez nem vonatkozik a választásokra, tehát az induló pártok és egyének megkaphatják adatainkat. Már a korábbi választások alkalmával többen tiltakoztak az ombudsmannál amiatt, hogy névre szóló kampánylevelet kaptak. 2006-ban volt egy próbálkozás a kifogásolt gyakorlat megszüntetésére, de az igazságügyi miniszter módosító javaslatát egy évvel később visszavonta. A jelenlegi adatvédelmi biztos már kérte a törvény megváltoztatását annak érdekében, hogy a választópolgár megtilthassa a lakcímadatai felhasználását. Júri András 19 európai ország szokásait vetette össze. 13-nak az állampolgárai megtilthatják, hogy adataikat politikai kampány céljára használják fel.
A Fidesz szerint az MSZP továbbra sem mondott le a nyugdíjpénztárak privatizációjáról. Cserpalkovics András, a párt helyettes szóvivője szerint a nyugdíjügyben elindított MSZP-s aláírás gyűjtőjében a Fideszével ellentétben nem szerepel a nyugdíjpénztárak privatizációjának elutasítása.
A nyugdíjpénztárak privatizációja pedig veszélyeztetné a jelenlegi és a jövőbeli nyugdíjasok nyugdíját is. Mondjuk ki tehát, hogy aki az MSZP-re szavaz, az a nyugdíjpénztárak privatizációjára szavaz.
Az MSZP azt kéri a Fidesztől, nem mutogasson rájuk úgy, mintha a szocialisták ötlete lenne a svéd nyugdíjmodell bevezetése, mert ha ez így lenne, akkor már bevezették volna, reagált a Fidesz vádjaira Nyakó István, az MSZP szóvivője. A szocialista párt arra kéri a nyugdíjasokat, ha a Fidesz javaslatát tartják jónak, akkor szavazzanak rájuk, ha pedig a jelenlegi nyugdíjrendszert, akkor válasszák az MSZP-t, mondta Nyakó István. Munka és méltóság modern Magyarország címmel elkészült az MDF választási programjának vitaanyaga. Bokros Lajos, a párt miniszterelnök jelöltje szerint a tervezet arra épül, hogy többen fizessenek kevesebb adót, arányosabb, igazságosabb és szélesebb bázisú legyen a közteherviselés, valamint jóval nagyobb legyen a foglalkoztatás aránya. A párt országos választmánya január 30-án szavaz a vitaanyagról.
Gyökeres gazdaságpolitikai, társadalmi fordulatra, a reformok kritikus tömegére van szükség, elsősorban az államháztartás területén, amelynek érdekében újra büszkeség, dicsőség és méltóság dolga lesz dolgozni, és annak alapján becsületesen adót fizetni.
Nem engedjük, hogy a fővárosi panellakásokat lerombolják, reagált Oroszvári Péter, a Societas új mozgalom elnök helyettese Lévai Zoltán javaslatára. Az MDF budapesti elnöke ugyanis a napokban azt javasolta, hogy a levegő tisztaságának megőrzése érdekében bontsák le a szélcsatornákat elzáró panelházakat a fővárosban, a lakókat pedig költöztessék bérlakásokba. Oroszvári Péter szerint ez embertelen. Ilyen kezdeményezést egyetlen demokráciában sem engednek meg maguknak a politikusok, mondta.
A főváros levegőjének kérdése igen fontos kérdés, azonban léteznek erre más megoldások is, sokkal emberbarátabb megoldások, ilyen a tömegközlekedés például, vagy a zöld területek fejlesztése.
Egyre kilátástalanabb helyzetben vannak a tűzoltók a ki nem fizetett túlmunkabérek és a kormányzati megvonások miatt. Legtöbbjük havi alapbére még a 90 ezer forintot sem éri el. Nincs ez másként Sopronban sem, ahol az állomány tagjai másodállásokból próbálják kiegészíteni jövedelmüket.
Ez a kosaras kocsi a soproni tűzoltók egyik büszkesége, a másik a 37 méter magasból is csodálatos képet nyújtó városuk. Jelenlegi helyzetük azonban már nem ilyen szép. Horváth Gábor főtörzs őrmester például 11 év szolgálat után pótlékokkal alig 120 ezer forintot keres. Mint mondja, ennyi pénzből nem tudja eltartani családját, másod-harmadállást kell vállalnia, még 24 órás szolgálat után is.
Az egész állományra jellemző, hogy az ország keleti megyéjéből jönnek sorba jelentkezni a kollégák, mert nem tudnak megélni, nincs munkalehetőségük, tehát tűzoltói fizetésből egyszerűen képtelenség a mai világban megélni.
A tűzoltók az elmaradt túlmunkapénzek kifizetéséért is harcolnak, de csak ígéret volt rá, hogy megkapják.
A probléma az, hogy a tűzoltóink bízva a perek alakulásában, mert előre hiteleket vettek fel lakásra, autóra, vagy akár csak a megélhetésre, és azokat a pénzeket, amiket a túlmunka után megkapnának, már sokkal réges-régen elköltötték.
Most mindenki a bírósági döntésre vár. A szakszervezet ügyvédje szerint a túlmunkapénz kiszámítása bonyolult feladat, a mostani állapot azonban tarthatatlan.
A mi véleményünk szerint legalább részben megalapozottan a minisztériumnak már döntenie kellett volna a kifizetésekről. Ez azonban én azt gondolom, hogy még akár egy évet is igénybe vehet.
A soproni tűzoltók azt mondják, újabb demonstrációra nem készülnek. A sorozatos kudarcokba kezdenek belefáradni. A kérdés csak az, hogy a fiatalok ilyen feltételek mellett meddig vállalják a munkát.
Leszállás közben a földnek csapódott és kigyulladt a Taban Air iráni légitársaság egyik gépe Mesedváros repülőterén. A balesetben több utas megsérült, de halálos áldozat nincs. A TU-154 típusú orosz gyártmányú gépen 170-en utaztak, legtöbb utas zarándok volt, a város ugyanis a síta muzulmánok egyik szent helye. Osama bin Laden vállalta, hogy ő a karácsonyi repülőgépes merénylet kísérlet kitervelője. Az Al-Qaida vezetőjének üzenetét az Al Jazeera televízió közölte. A hanganyag eredetiségét még nem sikerült megállapítani, de az Al Jazeera szerint a felvétel december végén készülhetett.
Bin Laden azt mondja, a merénylet kísérlet üzenet volt. Ha tudnánk üzenni önöknek szavakban, akkor nem repülőgépek révén üzentünk volna. Ezeket a szavakat már Barack Obama amerikai elnökhöz intézte, a terrorista hálózat vezetője. Osama bin Laden azt mondta, Amerika mindaddig nem álmodhat biztonságról, amíg nem lesz béke Palesztinában. A Delta Airlines légitársaság egyik gépe elleni terrortámadás elkövetőjét az Al-Qaida képezte ki Jemenben. A nigériai férfi előzőleg egy londoni egyetem diákja volt. Többek között miatta van terrorkészültség Nagy-Britanniában. Titkosszolgálati jelentések szerint ugyanis valószínű a terrormerénylet kísérlet a Szigetországban.
Figyelmeztető lövésekkel és könnygázzal kellett megfékezniük az ENSZ katonáknak egy több száz fős csoportot a haiti fővárosban. A segélyosztásra kezdetben békésen várakozó tömeg hirtelen megrohanta a szállítmányt, ezért kellett közbeavatkozniuk a katonáknak. 12 nappal a földrengés után a haiti kormány bejelentette, befejezik a túlélők kutatását, és még ekkor is történt csoda.
Így kúszott ki a 24 éves haiti férfi egy Port-au-Prince-i szállodaromjai alól. 4 órán át vágtak utat hozzá a mentőcsapatok, miután meghallották segélykiáltását. Az volt a szerencséje, hogy egy hasadékba csúszott. Végtagjait is tudta mozgatni, csak a súlyos kiszáradás viselte meg szervezetét. Azután mentették ki, hogy hivatalosan már befejezetnek nyilvánították a haiti földrengés túlélői utáni kutatást. Az emberek azonban továbbra is bíznak a csodákban. Folyamatos virrasztással, tánccal, énekkel adnak erőt maguknak és egymásnak Port-au-Prince-ben. És imádkoznak. Több tízezren vannak folyamatosan a rombadőlt elnöki palota közelében azok közül, akik fedél nélkül maradtak. Lepedőkből, pokrócokból már egész sátortábort alakítottak ki. A haiti kommunikációs miniszter szerint a földrengés halálos áldozatainak száma már a 150 ezer felé közelít. Legtöbbjüket tömegsírba temették. Sok sérült életéért még küzdenek az orvosok. Hozzájuk csatlakozott tegnap a Debreceni Egyetem különleges orvos és mentőcsoportja. Egy sátorkórházat állítanak majd fel olyan helyen, ahová eddig nem jutottak el mentőcsapatok.
A híradóban eddig elmondtuk, hogy március végén vehetik meg adatainkat a pártok, az ombudsman szerint aggályos, hogy ezt nem akadályozhatjuk meg. Másod és harmadállást vállalnak a tűzoltók az alacsony fizetés miatt, és perelnek a túlmunka kifizetéséért. És figyelmeztető lövések és könnygáz Haitin, az éhező emberek megruhamozták a segélyszállítmányt. És most nézzük, mi lesz még a híradóban. Rendhagyó kampány, nem baj, hogy hideg van, bringázza munkába télen is. Borulás miatt kiszáll a Budapest Bamako Rallyból híradónk műsorvezetője, Borsa Miklósék jól vannak. Elfogyott a pénz, megtorpant a Szabadkai Népszínház építése. Szerbia legnagyobb kulturális beruházását 2 év múlva kellene átadni. Egyelőre azonban befektetőt keres a város.
Így néz majd ki a Szabadkai Népszínház, ha elkészül. Az 5 szintes épületben 3 színháztermet, hangverseny, illetve báltermet terveznek. A szakaszos felújítás második fázisát várhatóan márciusig sikerül befejezni. Erre még van pénz, a további munkálatok kimenetele azonban bizonytalan. A 24 millió eurós beruházás költségeit a szerbiai és a vajdasági kormány vállalta 45-45%-ban, Szabadka város pedig a 10%-ot állja. Az már most nyilvánvaló, hogy idén sem Belgrádtól, sem Újvidéktől nem remélhető pénz.
Úgy néz ki, hogy ez a téma még a közös kormány ülésen is szerepelni fog, a szerbiai magyarországi tervezett kormányülésen, és itt keresendő a pénzügyi forrás. Ugyanis van magyar vállalkozó, aki hajlandó beruházni, biztosítani a pénzt, a kivitelezést is megszervezni, de állami garanciát kér Szerbia részéről.
Pedig még az idén be kell fejezni a külső munkálatokat, hogy megkezdődhessen a belső építés.
A Duna Televízió minden évben más helyszínről közvetíti a magyar forradalom és szabadságharc évfordulójának ünnepségeit. Idén a vajdasági Torontátordára esett a választás, ahol már megkezdődött a 2 hónapig tartó művelődési napok rendezvénysorozat. A magyarországi, az erdélyi és a vajdasági Torda nevet viselő települések közös ünnepségének záró akkordját március 15-ére időzítették. A Duna Televízió ezen a napon többször is jelentkezik majd élő közvetítéssel.
Tervezik a vajdasági magyar szórvány legjelesebb kulturális eseményét.
Március 15-én a Magyar Szabadságharc napja alkalmából egy olyan megtisztelés ér bennünket, amelyre mindannyian büszkék lehetünk, és amelyre nagyon fel kell készülnünk, hisz a Nemzet Televíziója, a Duna Televízió egész napos élő kapcsolatos közvetítést fog adni Tordáról.
Ez egy nagy elismerés a mi kis közösségünk, egy 1700 lakosú település számára, amely igaz, eddig is tehát ismert volt összefogásáról, hozzáállásáról, a kultúra, a magyarság iránti szeretetéről.
A rendezvénysorozat nyitónapján együtt ünnepeltek a vajdasági, a magyarországi és a romániai testvértelepülések, Torda, Bihar-Torda és Aranyos-Torda, és így lesz ez március 15-én is.
A századforduló báli hagyományait igyekszik feleleveníteni a Párcium Alapítvány Nagyváradon. A rendezvény idei díszvendége Cseke Attila román egészségügyi miniszter volt.
A bál Cseke Attila Románia egészségügyi miniszterének és Bíró Rozália Nagyvárad alpolgármesterének nyitótáncával kezdődött.
Remélem azért ebben az évben kicsit jobban ment.
Egy egészségügyi miniszterhez képest szenzációsan.
Nagyváradon a 20. század elején pezsgő irodalmi és társasági élet volt. A tűzoltóktól a kisiparosokig mindenki szervezett mulatságokat. A legnagyobb hagyománya a jogászbálnak volt.
Ez volt az egyik fénypontja az akkori farsangi időszaknak, amikor a táncrenddel készült. Évekkel előtte már nagy vita zajlott arról, hogy a következő 2-3 évben milyen helyszíneken, milyen zenésszel, milyen táncrenddel kísérletezzenek.
Az idei bálon erdélyi és magyarországi művészek operettslágerekkel szórakoztatták a közönséget. A szervezők díjnyertes borászok nedűit és báli menüt szolgáltak fel.
Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince, tartja a régi mondás. A népi megfigyelés arra alapozott, ha Vince napjáig nem érte komoly fagy a szőlőt, akkor már nem kell aggódni, abban az évben jó termés várható. Az elmúlt évtized időjárása többször ellentmondott a népi bölcsességnek, de az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark skanzenjében mindig megvizsgálják a szőlőveszőket, hogy viselték el a tél próbáját.
Muzsika szóval vonultak az ország minden tájáról összesereglett borrendek, hogy kiderítsék, milyen szőlőtermés várható idén. Csattant a metszőolló a hegybíró kezében, rövid vizsgálat után pedig kész az első ítélet, jóslat.
A vessők rügyei, azok nagyon szép zöldek, tehát épek, látszik, hogy nem tett kárt bennük az eddigi téli fagy, tehát jó termésnek nézünk elébe.
A tavalyi jóslat beteljesedett. Jó termés volt, a 2009-es évjáratú alföldi borok felveszik a versenyt bármelyik hegyvidéki borral.
Nagyon jó beszélgető borok az alföldi borok, de annyira nem savasak, mint a hegyvidékiek, mivel itt a magas napsütéses órák következtében a savak azok egy kicsit elégnek a szőlőbe.
A Szent Vince borrend hívőjé fogadom.
A jó bornak azonban hírét is kell vinni, ezért aztán a Szent Vince borrend új tagokat avatott, majd a rendezvény vendégeinek testét és lelkét a környék legjobb tűzű borai melegítették.
Rendhagyó kampányt indított a Magyar Kerékpáros Klub Bringázz a munkába télen is címmel. Az akció egy hétig tart, nincs játék és versengés, de minden nap más téma szerint járják körbe a téli biciklizést.
Biciklis gyülekező egy bevásárlóközpont előtt a mínusz 5 fokban. A téli kerékpározás mellett kampányoltak.
Azt szerettük volna megmutatni, hogy azért télen is lehet biciklizni, egyáltalán nem olyan veszélyes dolog és hideg, mint ahogy azt elképzelik.
Csak rétegesen kell öltözködni.
Igazából nem olyan vészes, amit nem lehet védeni, az a kéz, új végek és a lábújak.
Én Óbudáról jövök, én már 20-25 kilométeren túl vagyok.
És nem fogytál át?
A lábujjaim egy kicsit, egy téli zoknit az kimarad.
Szerintük a munkába járás sem körülményesebb, mint autóval vagy BKV-val.
Kemény cserélik meg, és akkor így megvalóan változott probléma.
Hát rajtam van egy aláöltöző, fölül egy meleg pulcs, egy zseki, térdvédő, egy biciklis nadrág és vastagzokni.
És akkor mondjuk, hogyha a mínusz 5 fok van és hétfő munkakezdés, akkor is így tudta felöltözni?
Hát igen.
Tehát munkába is így jársz.
Igen. És ezt így felhúzom, és így.
Nem ízed le az
A téli bringázásért ma két vidéki és két budapesti helyszínen tekertek. Egy hétig tart a figyelemfelkeltő akció, majd tavasszal újraindul a biciklivel a munkába programsorozat.
Borulás miatt kiszáll a Budapest Bamako-Raliból híradónk műsorvezetője. Borsa Miklós és párja jól vannak, de autójukkal már nem folytathatják tovább a versenyt. Borsáék több mint egy hete indultak el Budapestről, 5700 kilométer után a marokkói Tantan városától 40 kilométerre borultak fel. Most a hazautat tervezik.
Az első futóműből kiesett egy csavar, és valószínűleg ennek következtében az autó egyszer csak keresztbe állt egy kanyarban, és felborultunk. Szerencsére sem Zsófinak, sem nekem nincsen semmi bajom. Az autó viszont mondjuk úgy, hogy nem menne át a műszaki vizsgálni.
Úgy hallom, Miklós a humorát nem veszítette el. 8-an megsérültek, amikor két autó frontálisan ütközött Keccel közelében. A mentők két embert gerinctörés gyanújával, négyet súlyos, két embert pedig könnyebb sérülésekkel szállítottak a Kecskeméti és a Kiskunhalasi kórházba. A Keccelről Kiskörös felé tartó személygépkocsi túl gyorsan hajtott, egy kanyarban megpördült és átsodródott a szemközti forgalmi sávba, ahol nekivágódott a szemből érkező autónak. A totálkárosra tört autókból a tűzoltók mentették ki a sérülteket. Fagyriadóban Romániában a Meteorológiai Intézet narancssárga, vagyis másodfokú jelzést adott ki 7 megyére. Ez azt jelenti, hogy mínusz 26 Celsius fok alatti hőmérséklet várható az elkövetkező napokban. 4 hajléktalan megfagyott, 4 vonatjárat közlekedését felfüggesztették, a konstancai kikötőt pedig bezárták. Csíkszeredában mínusz 29 Celsius fokot mértek.
A tél eddig leghidegebb hajnalára ébredtek Csíkszeredában.
Várjuk a felmelegedést, mi is. Az autót nem tudtam beindítani ma reggel, sajnos.
A hosszas vesződéssel elindított másik autó hőmérője szerint délelőtt is mínusz 20 fok volt.
Az utóbbi periódusban nem volt ennyire hideg, és hirtelen ránk tör, de hát nagyjából hozzá vagyunk szokva itt a Csiki medencébe, hogy néha vannak ilyen hidegebb hetek is.
Gyakran mérnek mínusz 30 fokot a keleti Kárpátok völgyében. A mostani hideg azonban nem rekord. 1985. januárjában mínusz 38,4 fokot mértek.
A Csiki medencében otthon érzi magát a fagy. A Meteorológiai Intézet szerint január 27-éig nem is várható jelentősebb felmelegedés. A Duna Televízió híradóját Csúcs Mária tudósította Csíkszeredából.
Heti hírmondó fél hétkor Apáti Tóth Katával.
Így van, választások április 11-én vendégünk lesz Lendvai Ildikó, az MSZP elnöke, és a nyugdíjvitáról Iván Lászlóval, a Fidesz országgyűlési képviselőjével beszélgetünk, és ne feledjék, fél hétkor, tehát korábban, mint eddig várjuk önöket.
A híradó után kezdődik a sport, magyar szempontból nem sikerült jól. Ez a hétvége, igaz?
Igen, sajnos a magyar férfi kézilabda válogatott és a futsal válogatott is elbúcsúzott az Európa-bajnokságtól ideje korán. Ezt mondhatjuk, némi vigaszt jelentett, hogy a rövidpályás gyorskorcsolyázók két érmet szereztek, a drezdai kontinens viadalon tartsanak velük.
És most még egyszer a nap fontosabb eseményei röviden. Március végén vehetik meg adatainkat a pártok, az ombudsman szerint aggályos a jogszabály. Másodállást vállalnak a tűzoltók az alacsony fizetés miatt, és perelnek a túlmunka kifizetéséért. Figyelmeztető lövések és könnygáz Haitin, az éhezők megrohamozták a segélyszállítmányt. Fagyriadó Romániában narancssárga jelzést adtak ki, Csíkban mínusz 29 fokot mértek. Ez volt a híradó, köszönöm figyelmüket. Maradjanak velünk ma este is, 3.48-tól a Federico Fellini emlékére készült Bika Borjak című olasz játékfilmet nézhetik meg. Viszontlátásra! Hétfő reggel is a 6-tól 8-ig indul a nap itt a Duna Televízióban, mondjuk a témákat.
Bokros Lajos az MDF-et is privatizálja? Ez a kérdés, és ezt a kérdést teszi fel Siffer András, a Lehet más a politika szóvivője. Ő lesz itt a stúdióban.
100 milliókat kértek kampányra az MDF-esek, pont és kérdőjel is lehet a végén. Kiderül, hogy melyik az igazit, lesz a stúdióban Kapolyi László MSZP-s képviselő, az MSZDP elnöke.
Aztán 25 éves a Napóleon Bulvár, a Kultúrszomban itt lesz Vince Lilla, akivel a születésnapi koncertről beszélgetünk majd.
Hétfő reggel, tehát 6-tól 8-ig várjuk önöket.
Tartsanak velünk!
Híradónkat látják, köszöntöm önöket, megvan a második magyar érem a drezdai rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon. A helyszínről tudósítónk Szőke Viktória jelentkezik.
50%-osra sikerült a magyar küldöttség számára az EB zárónapja. A feltörekvő tehetség Heidun Bernadett ugyanis dobogóra állhatott 1000 méteren, ugyanakkor női váltónk lemaradt az éremről. Heidum a táv felénél felfűzdötte magát a második helyre, amelyet nem adott ki a kezéből, így egy cseh Katarina Novotná mögött ezüstérmet szerzett, úgyhogy a bolgár Radonovát is megelőzte. A magyar lány annyira kihajtotta magát, hogy örömében könnyekre fakadt. Darázs Rózsa a negyeddöntőben 20. az előfutamban kiesett. A férfiaknál legjobbunk Snok Viktor ismét balszerencsés volt a negyeddöntőben, ugyanis hatalmasat bukott, és ezzel búcsúzott is, ahogy Darás Péter a negyeddöntőben, Lóth Dávid Manó pedig az előfutam során. A 3000 méteres szuperdöntőt a nőknél Novotná nyerte, összetettben szintén a cseh lány lett az Európa-bajnok, Heidum a negyedik helyen végzett. Legnagyobb bánatunkra a váltóversenyben nem sikerült megvédeni ezt címét női csapatunknak, amely a negyedik helyen érkezett célba, itt a németek ünnepelhettek. A magyar csapat két éremmel, egy ezüsttel és egy bronzzal zárta a trezai kontinens bajnokságot.
Szombaton este ünnepelni készült a teltházas Papp László sportaréna, a magyar futszál válogatott azonban 4-0-ás vezetésről kapott ki a csehektől, és elbúcsúzott a hazai rendezésű Európa-bajnokságtól. A csapat tagjainak természetesen nehéz feldolgozni a történteket.
Csak néhány másodperc hiányzott, ennyi kellett volna ahhoz, hogy Olaszország ellen ne Csehország, hanem mi lépjünk pályára a futszál EB negyed döntőjében. Mégsem sikerült.
Nem is tudom, hogy milyen volt az utolsó gól, mert nem tudom, de nem szarogott volna, lehozták, most kaptunk 6 gólt, úgyhogy úgy érzem végfölényben voltunk.
Edzéseken gyakoroltuk, de hát ez más szint. Itt a 4-ben mindig is gyengék voltunk, sajnos ez ki, erre kéne odafigyelni.
Sajnos megint mi kerültünk ki vesztesen, de azt mondom, hogy emeltővel tudunk búcsúzni. Hihetetlen érzés, amikor 7000 ember tombol a csarnokba. Előre kell tekinteni, és folytatni kell a munkát, és akkor esetleg majd egyszer át tudjuk lépni a saját árnyékunkat.
7. napjához érkezett az ausztrál nyílt teniszbajnokság, a versenyzők már a 8-döntőkben léptek pályára.
A US Open tavalyi győztesének, a 4. helyen kiemelt Juan Martín del Potrónak a 4. kör jelentette a végállomást az év első Grand Slam tornáján. Ellenfele a horvát Cilic az első szett elvesztése után hozta a következő két játszmát. A 4. pedig 5-4-re vezetett, de del Potró innen még felállt. A döntő játszmában azonban Cilic bírta jobban erővel a közel 5 órás küzdelmet, így nem maradt meglepetés nélkül a torna 7. napja sem. A második kiemelt Rafael Nadal 4-6-4-es játszmában, amelyből egyet a horvát Karlovic nyert, jutott tovább. A következő körben az amerikai Eisnert 3 játszmában verő, 5. helyen rangsorolt Andy Murray lesz az ellenfele. A hölgyeknél a Clijsters felett arhatott megalázó győzelem után Nadia Petrova honfitársát a 3. kiemelt Kuznyecovát verte 3 játszmában, míg a profi pályafutását néhány hete újrakezdő Justin Henin 3 szedben jutott túl honfitársán a szintén belga Wittmeieren.
A hétfő reggeli Sport Expressben a magyar futszál válogatott csapatkapitányával, Madarász Jánossal beszélget majd Bobák Róbert, de érdemes lesz velünk tartani ma este is, 4:11-kor várom majd Önöket a legfrissebb sporthírekkel, viszontlátásra!
Kedves nézőink, jó estét kívánok! A Kárpát-medencében továbbra is téli hideg várható, főleg a hét második napjától kezdve helyenként jelentős mennyiségű friss hóval. Az előttünk álló éjszaka is dermesztően hideg lesz, főleg a Kárpát-medence keleti területein valószínű mindez, ott -15 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet hajnalra. Kevés lesz felettünk a felhő, általában -9 és -13 fok közötti értékeket mérhetünk kora reggel. Aztán holnap délelőtt főleg a keleti tájakon kevés lesz a felhő, ott rövid időre a nap is kisüthet, nyugat felől egyre több felé megnövekszik majd a felhőzet, és kialakulhat már kisebb havazás. Nagyon hideg lesz a délután, mindössze -3 és -7 fok közé emelkedik a hőmérséklet. És akkor nézzük a folytatást, a hét további napjainak várható időjárását. Most egyértelműen marad a nagyon kemény téli hideg itt a Kárpát-medencében, az éjszakai órákban szinte minden nap, minden éjjel -10 fok körüli értékeket mérhetünk, és napközben sem lesznek jellemzőek majd a pluszok. Kedden elsősorban a nyugati területeken, szerdán, csütörtökön pedig a Kárpát-medence nagy részén lehet számítani havazásra, csütörtökön akár hófúvás is előfordulhat. Most pedig lássuk, hogy mi vár a frontérzékenyekre a folytatásban. Most a frontérzékenyeknek szerencsére még mindig jó hírekkel szolgálhatok, hiszen nekik fronthatásra nem kell megküldeniük. Most pedig lássuk a Kárpát-medence nagyobb városait. Horvátországban és Vajdaságban holnap megnövekszik a felhőzet, előfordulhat kisebb hószálingózás, a hőmérséklet mindössze -2 fokig emelkedik. Felvidéken általában sok lesz a felhő, hószálingózás ott is kialakulhat, a hőmérséklet Besztercebányán délután -7 fok körül lesz. Kárpátalján és Fárciumban azért előfordulhatnak napos időszakok, de ott is nagyon-nagyon hideg lesz. Temesváron, Aradon mínusz 5 fok lesz majd kora délután. Erdélyben általában változóan felhős lesz az ég, így lesz ez Székelyföldön is, a hőmérséklet mínusz 6 fokig emelkedik. Kedves nézőinket, megköszönöm figyelmüket, nagyon kellemes estét kívánok, viszontlátásra!
A hétfő esti térképben megmutatjuk, hogyan készül az eredeti székely rönkház, és azt is megtudhatják, hogyan próbál meg összefogni a világ a haiti földrengés káros útjainak megsegítésére. Tehát hétfőn este 17:30 a térképben várom önöket.
Amit mindenki használhat. Egy mosdó, ahová bárki befér. Egy táska, ami egyszerűen nyitható. Vagy maga a kommunikáció. Ez mind csak tanulás kérdése. Az igazi segítséghez tudás kell. Hozzáférés.hu. 60 féle képzés mindenkinek.
Hiányzik. Kisebb összegű kölcsönökért sürgős esetben hívja a Providentet. 0640 50 50 50. 200 000 forintos 67-es kölcsön és otthoni szolgáltatás esetén a THM 278,84%, az éves kamat 38,29%. Provident. Ha csak egy kicsi hiányzik.
Kedves kém! A riadó a Diego-ban. Januárban rengeteg termék csak 990 forintért. És maga még otthon ül.